Kedves jelenlévő és az igehirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét most nem a ULETIN-ben található textus szerint, hanem az útmutató kijelölt szakasza szerint Mózes első könyve 45. részéből a harmadik verstől kezdődő ige szakaszból veszem, felállva hallgassuk az igéjét. És mondta, hangos sírásra fakadt, és mondta József az ő atya fiainak, én vagyok József, éle még az én atyám. És nem felelhettek neki az ő atya fiai, mert megrettentek tőle. Mondta azért József az ő atya fiainak, jöjjetek közelebb hozzá. És közelebb mentek. Akkor mondta, én vagyok József, a ti testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. Most ne bánkódjatok és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok, mert a ti megmaradásotokért küldött el engem Isten ti előttetek. Mert immár 2 esztendeje, hogy éhség van-e földön, de még 5 esztendő van hátra, amelyben sem szántás, sem aratás nem lesz. Az Isten küldött el engem ti előttetek, hogy műveljem a ti megmaradásotokat e földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással. Nem ti küldöttetek azért engem ide, hanem az Isten. És megcsókolta mindező testvéreit, és sírt ő rajtuk, aztán beszédbe ereszkedtek vele az ő testvérei. Eddig olvassuk a szent ígét, tessék helyet foglalni. Kedves testvérek, miközben a jól ismert, gyönyörű novellából ezt a részt, megrendítő részt olvastam, készülve erre a mai találkozásra, azon gondolkoztam, hogy vajon hogyan is van az, amikor visszatalálunk a síráshoz. Sokat foglalkoztat bennünket az utóbbi időben a bánatnak, a tehernek, a megpróbáltatásnak a kérdése. Szombati kis bibliaolvasó körünkben Jób könyvével foglalkozunk, és nem annyira könnyek hullanak ott, de sok-sok keserűség van azokban a gondolatokban, amik ezt a szegény, szenvedő embert megterhelik, és akarjuk, nem akarjuk, ahogy múlik az idő, hát van, akinek egyre könnyebben megy a sírás, mert hogy nehezebben tudjuk érzelmeinket is kézben tartani, vagy egyre többet látunk a világnak abból a részéből, ami a gyerekek előtt, Istennek hála, rejtve van sokáig. Ők másféleképpen sírnak, hiszen így kezdődik az embernek az élete, az élet jele. Az, hogy valaki felsír, és hangosan jelzi, hogy ő is itt van közöttünk. És külön szeretettel gondolunk a kis Georginára éppen ezért. Ő a Georgina, és nem az anyukája, ugye? De anyukája Hajnalka, ő rá is szeretettel gondolunk. De aztán elkezdtem gondolkozni ezen, hogy vajon József mikor sírt először, leszámítva azt, amiről nem beszél az ige, gyerekkoráról nem sokat tudunk, csak azt, hogy papa kedvence volt, és bosszankodtak ezen a testvérek, nem fért a fejükbe, hogy az apjuk hogy szeretheti jobban az utolsó előtti gyerekét, a 11-et, mint őket. Volt is egy állandó tülekedés, harc az első szülöttségért, sok keserű mondat hangzik el az atyafiak között, és nem látjuk Józsefet se sírni, inkább, mint hogyha kevés mosoly játszadozna az ajkán, amikor a fivéreivel találkozik, amikor az álmait meséli, azok bosszankodnak, ő meg örül, nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel, se a cifra ruhájával, ami az első szülöttségnek volt a jele, és aztán tovább menve a méltatlan helyzet, amikor eladatik rabszolgának Egyiptomba, de nem látjuk őt sírni, ott se. Sőt, amikor ebben a helyzetben még tovább keseredik a sorsa, és igazságtalanul börtönbe vetik, ott sem sír. Tele van persze a szíve keserűséggel, ennek sokféle jele van. Nem sír örömében, amikor Egyiptom urává lesz a második emberré abban az országban, ahol rabszolgaként kezdte, és aztán börtöntöltelék lett. És most elérkezik életében az a pillanat, amikor nem tud uralkodni az érzelmein, és sírni kezd. És ez akkor történik, amikor sok év elszakítatás után testvérei megérkeznek Egyiptomba. Ő felismeri a fiúkat, talán nem változtak annyira, mint ő, akinek az is lehet, hogy bűszakálla van, ki van festve a szeme, ahogy ezt a régi egyiptomi képeken látjuk, és eszükbe nem jutna a testvéreknek, hogy ez József, hát ők eladták Józsefet rabszolgának, és ha festék, akkor legfeljebb a vérnek a színe, amivel bekenték a gyűlölt cifra ruhát, és megtévesztették ezzel az apjukat, Jákobot is. És keményen szól József a testvéreihez, meg vagyok mélyen győződve arról, hogy nem kapásból folyamodott egy jó pedagógiai eszközhöz József, hanem az első részei nagyon indokolható módon ennek a találkozásnak az ő haragjáról és gyűlöletéről szólt, keményen beszélt hozzájuk, mondja az ige, megismerte őket. Arra gondolok, hogy hányszor jelenhettek meg ezek az arcok előtte. Utoljára a kútból látta föltekintve a lefele néző kaján arcokat, úgy, ahogy hajdan a testvérek látták József kaján arcát, és most megismeri őket másféleképpen egy kicsit, és az az érzés lehet benne, hogy most a kezemben vagytok, és gyakorlatilag azt teszek veletek, amit akarok. Aztán eszébe jutnak az álmai, hiszen leborulnak a testvérei előtte, nem tudom, mit tettek volna, ők is megismerik Józsefet, hát valószínű, akkor sem lett volna kisebb a döbbenetük, de mondom, az első érzés a bosszú, a visszafizetésnek az ingere kísértése, és megindul egy beszélgetés közöttük. Idegennek mutatja magát József, mondja az ige, és azt mondja a testvéreinek, hogy ti is idegenek vagytok, kémek vagytok. Még az is lehetséges, hogy szó szerint idézi a bátyjait, akik ezzel vádolták őt, valahányszor megjelent közöttük a réten, hogy azért jöttél, hogy kémkedjél apáknak. Kém vagy te, spion vagy, besugó vagy, és hogy fájhattak ezek a szavak, és mennyi gyűlöletet munkálhatott ez benne Józsefben, és várta a pillanatot, hogy egyszer visszavághasson, és ez a pillanat elérkezett. Ti vagytok a kémek, nem én vagyok a kém. Addig nem bocsátalak el titeket, mindenkit letartóztatok, mint ellenséget, amíg ide nem jön a legkisebb testvéretek, aki hát vér szerint is apáról, anyáról testvére Józsefnek. És itt van az a pillanat, amikor először könnyek szöknek a szemébe, úgyhogy ki kell gyorsan mennie a találkozás szobájából, fogadó teremből. Miért is megy ki? Mert hallja, hogy az ő anyanyelvén, amit ő ért, a többiek nem tudják, hogy ért József, hiszen tolmácsot használ, azt kezdik mondani, hogy bizony vétkeztünk. És most roppant meg József gyűlölettel teli szíve szerintem, mikor hallja a bátyjait kimondani azt a szót, amiről nem hitte, hogy valaha ez bekövetkezhet. Nem hitte, hogy az, akivel ennyire elromlott a kapcsolata, az ki tudja mondani egyszer csak azt, hogy vétkeztem. Bizony nehéz dolgunk van, amikor a bennünket ért sérelmeket kell feldolgoznunk, és amikor sokkal reménytelenebbnek látjuk a helyzetet, mint ahogy Isten látja, bizony milyen hosszú az utunk odáig, amíg a kegyelmes, a bűnbocsátó, megváltó Istenhez eljutunk, aki lát reményt azok életében is, akikében mi nem, éppen az érintettségünk okán nem. Most hallja, hogy ezekben az emberekben dolgozik az Isten lelke, és bűnbánatot munkál bennük. Ez a pont az, amikor végigfolynak az arcának könnyek, és összemaszatolódik ez az egyiptomi rajz, ami van rajta. Nők tudják ilyen csodálatosan kifesteni. Elizabeth Taylornak a sminkjére emlékszem, annak idején néztük a Kleopátra című filmet, és abban volt ilyen nagyon erős, fekete festékkel kifestve a szeme, ahogy az Egyiptomban is volt. Józsefnek rendbe kellett szednie magát, hogy vissza tudjon menni a testvérei közé, elfordult és sírt, mondja az ige. Aztán még mindig nincs vége az ő megdolgozásának, ahogy az Úr munkálkodik az életében, hiszen a következő lépés, ahogy szemük láttára megkötözteti Simeont, ahogy ez ővele is történt hajdan ott a kút közelében, amikor eladták rabszolgának, mint amikor egy csirkét vesz valaki a piacon, és összekötik a csirkének a lábát, szemük láttára megkötözteti Simeon. És arra gondolok, hogy talán ő volt a leghangosabb, ő volt a legkeményebb és legmarconább a fivérek között. Ismerjük jól az ő sikemi vérengzését is. És ebben még mindig a régi természet, a megbántott ember munkálkodik, és mégis a gyógyulás első kicsit még ösztönös tette az, amikor visszarakatja a pénzt a fivérek zsákjába, talán azért is, hogy nem kell a pénzetek. Ti, akik engem pénzért adtatok el, a ti pénzetek nem kell. Vagy egy jobb olvasat szerint már most dolgozik benne az Úr, és már most gondol arra, hogy nem vagytok az adósaim. Nem kell a pénzetek, és ezért nem kell, mert nem vagytok az adósaim. Majd eljön a pillanat, elérkezünk oda, amit most olvastunk, akkor ki tudja mondani, hogy nem ti adtatok el, hanem az Úr küldött engem ide. Vajon tudunk-e sírni, újrakezdeni a kapcsolatainkat egymással, az Úrral és önmagunkkal? Meg tudja Isten dolgozni a szívünket? Ma imádkoztunk egyrészt a tiszta szívért, meg nekeményítsétek a szíveteket, bizony isteni munka az, hogy a szívünk olyanná változzék, hogy benne a mindenható igényének, a legfontosabb üzenetének, a szeretetnek, a szolgálatnak, az elfogadásnak, a megbocsátásnak a magvai, az evangéliumnak a magvai odahullhassanak. És aztán folytattuk a mai útmutató szerinti olvasásunkat a boldog mondásokból. A boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Igen, Urunk, boldogok szeretnénk lenni, olyan boldogtalanok vagyunk, és itt az Úr azt mondaná, hogy kezdjük akkor a sírásnál. Kezdjük az új születésnél, az újszülött természetnek a sírásánál, amely más, mint amit eddig a sírásról gondoltunk, hiszen sírtunk az életbe való megérkezéskor, sírtunk, amikor fájt valami, sírtunk haragunkban, sírtunk tehetetlenségünkben, fájdalmaink között, de most azért sírunk, mert boldogok akarunk lenni, és el akarunk indulni a te utadon, Uram, megszakítva a kemény nyakuságunkat, gyűlöletünket, szembenállásunkat, eltemetve mind azt, amit nekünk okoztak, és nem egyszerűen megbocsátani szeretnénk, hanem áldássá lenni. Tudunk-e sírni? Mert Jézus is sírt. Ő is sírt. Milyen megrendítőek azok a lapok a Bibliában, amikor sírt a barátja felett, pedig tudta, hogy mindjárt feloldódik ez a bánat, Lázára gondolok itt, és sírt Jeruzsálem felett, amikor mindenki tombolva örült, mert azt gondolták, hogy rendszerváltás lesz, és most érkezett az, aki elhozza számunkra a politikai függetlenséget és igazságtételt. Bocsánat, csak közben kérek valakit, hogy zárjuk be az ajtót, mert, vagy csukjuk be, mert bejön a hideg. Szóval Jézus is sírt, igen. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és kezdjünk el először sírni. Hadd öblítse ki a lelkünkből az Úr azt, ami nekünk fájt, ami a mi sérelmünk volt, ami a mi erőtlenségünk volt, és hadd foglalja el mindennek a helyét az, amivé az Úr akar tenni, amivel meg akar áldani bennünket. Én azt gondolom, hogy nem az hozza el a fordulatot József életében, hogy rehabilitálják, hogy kijöhet a börtönből, hanem ez, amikor meg tud szabadulni emberi gyűlöletétől, és meg tud békülni a testvéreivel. Ez az első dolog, ami ebben a kis szövegben megfogott engem. A második, amikor azt mondja József a szolgáinak, hogy második út alkalmával, hogy ezek velem fognak ebédelni. Egy asztalhoz ülünk. Ez a következő lépés. Jézus mondja, Jelenések könyve adja a szájába ezeket a gondolatokat, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki megnyitja az ajtót, bevegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. A vacsora alkalmak, a közös étkezés alkalmai is olyan meghitt pillanatok Jézus életében. Persze, hogy eszünkbe jut az utolsó vacsora is, a bemártott falat, de azt talán kevesebben tudjuk, hogy a bemártott falatnak a kiszolgáltatása, ami az úrvacsorának is a cselekedetévé lesz, most együtt leszünk az Úrral való közösségben, a bemártott falatnak a találkozása is ez. Ez nem arra szolgál, hogy lelepleződjék az áruló, a bűnös. Néha arra gondolok, hogy talán aki nem akar részt venni az úrvacsorán, az itt tart, még nem akarom, hogy a bűnösök közé számláltassak, hiszen az úrvacsorai közösség önmagunk leleplezését is jelenti. Nem akarok én se kilépni azok közül, akik megvallják, hogy rabszolgák voltak az őseink, hiszen a Pészak vacsorája is ezzel kezdődik, hogy őseink bálványimádók voltak, és aztán rabszolgák lettek, ez ugye Józseffel kezdődik ez a történet. De mégis egy vacsorán vagyunk együtt, amit az Úr készített, az Úr vacsorája ez. Az asztalhoz azok ülnek, és az kapja a bemártott falatot, aki a legkedvesebb vendég, hogy még arra se legyen gondja, hogy a szájáig vigye az ételt, a legkedvesebb falatot, a legkedvesebb vendég kapja. Velem ebédelnek ma. egy asztalhoz velük, akarok velük ülni, nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége, de átengedem magam az Úr vezetésének. Ő is oda engedett az asztalához engem, és én is oda akarok ülni haragosaimmal, azokkal, akikkel nem tudtam mit kezdeni, hogy valami új dolog nyitánya legyen ez. Az asztaltól ágytól való elszakadás szóbeszéddé, fogalommá lett köztünk, és sokan mondják, igazuk van, hogy legyen inkább asztal csapkodás, és legyen inkább haragos beszéd, de ne jussunk el ide, hogy nem tudunk egy asztalhoz ülni. Velem ebédelnek ma az én testvéreim, az én atyám fiai. Most kezdjük ezt az új találkozást, és itt is erőlteti a sírás Józsefet, mert érdeklődik az apja felől, és megpillantja az asztalnál a testvérét, Benyámint. Talán egy közelebbi testvér indítja el benne a gondolatot afelé, de hogy ne, hiszen mindannyian együtt vagyunk, és igaz, gyarlósága is megmutatkozik abban, hogy többszörös részt ad Benyáminnak, az ő vérszerinti testvérének. Igen, egy nagyobb családban is nem egyformán vagyunk egymásnak testvérei, külön kis csoportok, klikkek szoktak alakulni, nagy családból jövök, tudom ezt, 11-en vagyunk ugye testvérek, és nem mindenki van mindenkivel ugyanolyan kapcsolatban. Boldogok azok a szendvics gyerekek ott, akik közvetítenek a többiek felé, és akiket erről és arról az oldalról is elfogadnak, de valami elindult itt, és másodszor is erőlteti a sírás Józsefet. És aztán elbocsátja a testvéreit. Megint visszateszi a zsákok szájába a pénzt, de visszateszi a poharát is. A poharát, az ezüst poharat. A közös poharat az Úr vacsorájában is fontos szerepe van a közös pohárnak, az, hogy egy pohárból iszunk. Lehet, hogy meggondolandó ebben a világban, de hajda mégis annak a jele volt, hogy nagyon leegyszerűsítem és nagyon durván fogalmazok, nincs megmérgezve, én is iszom belőle, nem csak nektek kínálom, sőt állítólag a kocintás is ide megy vissza, hogy átlocsintunk egy kis port a poharunkból a másik poharába, hogy, és ő is megteheti ezt, hogy legyen nyilvánvaló, hogy nem akarjuk egymást megmérgezni. A közös pohár, a béke pohara. De nincs lezárva a múlt még József és a testvérei között, és talán ő sem kész teljesen még a békülésre, és ezért van ez a szörnyű jelenet, az igazságtalan megvádoltatás pillanata, amikor a testvérek úgy érzik, bezárult a kör, Isten sem akar megbocsátani nekünk, vissza kell menni, holott a szolga megbizatása csak Benyámin visszaviteléről szól, de a többiek mennek vele, és amikor harmadszor sírja el magát József, és leleplezi magát a testvérei előtt, az amikor Júda kész a maga szabadságát önként rabszolgasorra változtatni a testvéréért, hogy ő szabadon hazamehessen az apjukhoz, ahogy nem engedték meg hajdan Józsefnek, hogy találkozzon a kedvenc gyerek az apjával, nem bírná Júda elviselni, hogy Jákob az apjuk arról értesüljön, hogy most Benyámin is odaveszett, és önként kínálja fel a maga szabadságát a testvéréért. ez az a pont, ahol részben József talán visszatekintve, mert nem hiszem, hogy ő ezt hideg fejjel végigjátszotta magában, de visszatekintve azt mondhatta, hogy igen, beérett ez a helyzet. Mindegy, hogy nem mindenki, nem kórusban mondták ezt, hogy itt akarunk önként maradni, hogy a közösségből csak egy valaki mondta ki, mint egy vállalva a többiek nevében is a kiengesztelődésnek és a bűnbánatnak a gesztusát. Hadd maradjak én itt rabszolgának, és ekkor mondja hangos sírással József, hogy én vagyok a ti testvéretek, és teszi hozzá azt, ami meg az ő adóssága. Jelesül azt, hogy nem ti adtatok ide el. Nem az emberi gonoszság munkája az, hogy ide jutottunk, hanem Isten akarata volt ez. Ó, hányszor jut eszembe nekem is, de nem csak nekem. Miközben találkozom keresztény antiszemitákkal, ami egy teljes képtelenség lenne, akik vadul harcolnak a zsidók ellen, mondván, hogy ők azok, akik a mi megváltónkat keresztre juttatták, hogy nem ti tettétek ezt, nem is beszélve arról, hogy ez nem a zsidóknak a tette volt, ez egy kis külön elvakult fanatikus közösség tette volt, akik Jézust kereszten akarták látni, nem a zsidók, és nem ők juttatták oda, hanem a rómaiak, bizony ez egy közös munka volt, de az Úr akarta őt megrontani, mondja Ézsaiás próféta. Ő Istennek ama báránya, mondja prófétai szavakkal keresztelő János. Ez Isten akarata és műve volt, jelezni akarta, és nem tud máshogy felébreszteni bennünket, mint azáltal, hogy van itt valaki, aki önként adja a szabadságát, az életét, cserébe, hogy én szabad lehessek, megkaphassam a szabadságomat. És ez az, ami új életet, új kezdetet szülhet. Istennek ez a szeretete vihet csak el egyedül bennünket oda, hogy szakítva a sértettségünkkel, szakítva önzésünkkel, önsajnálatunkkal, mi magunk is megértsük azt, hogy Isten minket is a jó pásztor bárányainak teremtett, hogy ez a Krisztus követés vállalni az én szabadságom árán is, az én hátrányom árán is mások üdvösségét, Isten szeretetének a közvetítését. A sértettségből, a keménységből, a gyűlöletből, a szeretetnek, a testvéri elfogadásnak a könnyeig. Vissza tudunk-e jutni az Úrhoz, vissza tudunk-e jutni egymáshoz és önmagunkhoz. Segítsen el az Úr minket oda, hogy őszinte, könnyekkel, üdvösségre való megbánhatatlan megtérés által visszajussunk az ő közelébe. Amen.